Határozzuk meg a hajlított tartó maximális keresztmetszeti feszültségét, ezután számítsuk ki az F2 erő maximális értékét az F1 erő változatlan értéke mellett, hogy a keresztmetszet még megfeleljen. A tartó szerkezetünkre az ábrán látható F1 és F2 erő működik. Mindkét erő nyíró erőként üzemel, ezen kívül mindkét erő hatására a tartó keresztmetszetében hajlító nyomatékok fognak ébredni. A nyíróerő hatásokkal nem kell foglalkoznunk ebben a feladatban, csak a hajlításból származó maximális keresztmetszeti feszültségeket kell kiszámítanunk. A maximális feszültségek természetesen a hajlítás hatására azokban abban a keresztmetszetben fognak ébredni, ahol a legnagyobb hajlító nyomaték igénybevételre számíthatunk. Mivel a tartónk egy befogott konzol, a terheléseink hatására a maximális hajlító nyomaték igénybevételek a befogási keresztmetszetben fognak kialakulni, tehát akkor ezen keresztmetszet vizsgálatát kell elvégeznünk. Számítsuk ki akkor az erők hatására a befogási keresztmetszetben kialakuló hajlító nyomatékok értékeit. Az F1 erő egy Z irányú erő, a befogási keresztmetszetben elképzelt Y és Z tengely közül ő az Y tengelyt tudja megkerülni, hiszen a Z-vel párhuzamos. Tehát az F1 hatására egy Y tengely körül forgató nyomaték fog kialakulni, ennek megfelelően akkor az MY értékét számítjuk ki az F1 hatására, mégpedig oly módon, hogy az F1 erőnket szorozzuk a kérdéses keresztmetszetig, tehát a befogási keresztmetszetig mért távolsággal, karral, ami nem más, mint a tartó hossza, tehát a 2,2 méter lesz. Vagyis az F1-et szorozzuk ellel, tehát 30 kN 2,2 méterrel, és a kapott eredményeből pedig 66 kN lesz. Az F2 erő megint csak a befogási keresztmetszet tengelyére vizsgálódva megállapítható, hogy a Z tengely körül szeretne forgatni, ő tudja megkerülni a befogási keresztmetszeten, az Y-nal ugye párhuzamos, körülötte nem forgat. Tehát az F2 hatására pedig egy MZ nyomaték alakul ebben a keresztmetszetben. Ez a nyomaték számolható az F2 erő szorozva a kérdéses keresztmetszetig mért karral, ami megint csak a tartó hossza lesz, tehát el, vagyis a 20 kN-os erőnket újra 2,2 méterrel szorozzuk össze, és a kapott nyomaték érték pedig 44 kN-méter lesz. Ezen nyomatékokat ábrázoljuk az előre felrajzolt befogási keresztmetszet megfelelő tengelyeire a vektoraikkal. Kezdjük az Y felrajzolásával, természetesen az Y tengelyre fog kerülni ez a vektor, mégpedig balra fog mutatni. Hiszen az F1 hatására jött létre, az F1 hatására kialakuló hajlítás a befogási keresztmetszetben a keresztmetszetünk felső felét húzni szeretné, az alsó felét pedig nyomni szeretné. Nézzük meg, hogy az ábrázolt nyomatékvektor is ugyanezt teszi a keresztmetszetünkkel. Szembeállunk a nyílhegyével, körülötte egy pozitív forgatást írunk le, és valóban ugyanezt történik, a nyomatékvektorunk a keresztmetszet felső felét húzza, az alsó pedig nyomni fogja. Tehát akkor ez a nyomatékvektor helyesen lett felrajzolva. Az MZ nyomatékvektorunk ez alapján pedig lefelé kell, hogy mutasson, hiszen ő az F2 hatására alakult ki, az F2 a Z-tengely megkerülése közben a bal oldali felét fogja húzni a befogási keresztmetszeten, és a jobb oldali felét pedig nyomni fogja. Ellenőrizzük meg, hogy a nyomatékvektorunk is ezt teszi-e. Szemválunk a hegyével, körülött egy pozitív forgatást írunk, és valóban ez a vektor a bal oldali keresztmetszeti részt húzza, a jobb oldalit pedig nyomni fogja. Tehát megvannak a nyomatékvektoraink helyes irányai, vizsgáljuk meg, hogy ezek a nyomatékvektorok egyenes vagy ferdehajlítás szerint működnek. Az Y és a Z tengely a keresztmetszet egy-egy szimmetria tengelye. Tudjuk, hogy a szimmetria tengelyek mindig a keresztmetszet főinercia tengelyei lesznek, tehát mindkét nyomatékunkról megállapítható, hogy a vektoraik egy vonalba esnek a keresztmetszet egy-egy főirányával, tehát mindkét esetben egyenes hajlításról van szó. A megoldásunkat ennek hatására a ferdehajlítás megoldási elvének megfelelően hajtjuk végre. A ferdehajlítás esetében a ferdén hajlító nyomatékunkat felbontjuk két egyenesen hajlító nyomatékra, és az azokból számított feszültségeket pedig a egymásra halmozás elvének megfelelően a két egyenesen hajlító nyomaték hatására kialakuló feszültségek megfelelő előjelhelyes összegzésével hajtjuk végre. Itt is ugyanezt fogjuk tenni, hiszen itt is két egyenesen hajlító nyomatékunk van, tehát itt is az egymásra halmozásnak megfelelően a húzásnyomás előjel szabályát követve összegezzük az egyet hatásból kialakuló feszültség értékeket az egyes pontok vonatkozásában. Ehhez szükségünk van a képlet szerint nem csak a két nyomatékra, hanem a két fő inercia nyomatékra is. Számítsuk ki akkor ezt a két inercia nyomaték értéket, tehát egyszer az EY-t. A kiegészítés elvének megfelelően fogunk dolgozni, tehát a külső téglalap inerciájából kivonom a belső téglalap inerciáját. A külső téglalapunk két mérete 180 és 260. Az Y-tengelyre merőleges paramétert kell köbremelnünk, tehát ez akkor a 260 lesz, vagyis a megoldás 180 x 260 a köbön per 12. Vonjuk ki a belső téglalap inerciáját, amely 160 x 240-es méretekkel rendelkezik, megint a rámerőleges 240-es méretet kell köbremelnünk, vagyis 160 x 240 köb per 12, számítsuk ki ebből a végeredményünket, ez 7,932 x 10 a 7. mm a 4. lesz. Következik az IZ inercia meghatározása. Megint hasonlóan fogunk gondolkodni, de most a Z-tengelyre merőleges oldal paramétereket kell majd a köbre emelnünk, vagyis a külső téglalap esetében ez a 180-at fogja jelenteni, tehát akkor a 260-at szorzom a 180 köbével, és osszuk el ezt 12-vel, vonjuk ki a belső téglalap inerciáját, ott pedig a 160-at kell a köbre emelnünk, vagyis 240 x 160 a köbön per 12 lesz az őre vonatkozó megoldást. Állítsuk el akkor a teljes IZ inerciánkat, ez pedig 4,444 x 10 a 7. mm a 4. lesz. Megvan minden szükséges paraméter a képlet alkalmazásához, de még mielőtt folytatjuk a feladatot, értelmezzük, hogy mit is kér pontosan a feladatunk. Tehát a tartó maximális keresztmetszeti feszültségeit, tehát először akkor ki kell találnunk azt, hogy melyik pontban fog kialakulni a maximális feszültség, és hogyha ez megvan, akkor az ő vonatkozásában már tudom pontosan használni a képletünket. Láthatjuk, hogy az MY nyomaték ugye a keresztmetszet felső felét húzza, az alsót nyomni fogja, az MZ pedig a baloldali felét húzza és a jobb oldali felét fogja nyomni. Természetesen ott alakulnak ki a legnagyobb feszültségek, ahol a két tagot azonos előjellel összegezzük. Ez egyrészt ezen sarokpontban, illetve másrészt ebben a sarokpontban fog kialakulni. Ugye tudjuk, hogy a nyomatékok hatására a szélső szálakban alakul ki a legnagyobb feszültség, tehát mindenképp a négy sarokpont közül valamelyikben alakul ki a maximum érték, és megállapítottuk, hogy a négy közül, tehát ebben a kettőben lesz a legnagyobb a megoldásunk, hiszen itt két pozitív tagot adok össze, ennél a pontocskánál pedig két negatív tagot fogunk összegezni. És ennek megfelelően ezt a pontot nevezzük el A pontnak, ezt a pontot meg nevezzük el B pontnak. Tehát számítsuk ki először az A pontban működő szigma feszültséget, akkor az előzőek alapján az első tagunk pozitív lesz, ugye húzza az MY az A pontot, tehát plusz MY osztva Y-nal és szorozva a megfelelő szálltávolsággal Y tengelytől mérve az A pontig, tehát egy ZA koordinátatávolsággal. Utána ez adjuk hozzá a másik nyomaték hatását, ugye arról van szó, hogy ő is húzza, azonos előjellel adom hozzá a másik taghoz, tehát ő is pozitív tag lesz. Az ő rá vonatkozó összefüggés pedig MZ per IZ szor a tengelytől mért Y irányú koordinátatávolság az A pontig, ami ugye egyben szélső szál, a távolság is ebben az irányban. Helyettesítsük be akkor a megfelelő paramétereket a képletünkbe. MY ugye 66 kN volt, ezt szorozzuk be 10^6-nal, hiszen Nm-ben kell számolnunk, osszuk el a ide vonatkozó inerciával, ami 7,932 szor 10^7, és szorozva a szálltávolsággal, ami a 260 fele lesz, vagyis 130, adjuk hozzá a másik tagot, az MZ 44 × 10^6 Nm, osszuk el az ide vonatkozó inerciával, ez pedig 4,444 × 10^7 mm/4, és akkor a szálltávolságunk Y irányba pedig a 180-nak lesz a fele, vagyis 90. Tagonként számítsuk ki a megoldást, az első tagunk 108,17, a második pedig 89,11, ezt összegezzük, és akkor 197,28 newton per négyzetmilliméter fogunk kapni. Állapítsuk meg, hogy a szigma B is ugyanilyen megoldásra vezet, de az ő esetében ugye mínusz előjelű lesz a eredményünk, tehát nyomófeszültségként jelentkezik ugyanez az érték. És akkor rögzítsük azt, hogy a szigma maximum tehát nem más, mint a szigma A és a szigma B, az előjelhelyesség miatt a szigma B-t pedig tegyük abszolút értékbe, tehát a maximális feszültségi értékünk a befogási keresztmetszetben 197,28 newton per négyzetmilliméter. Az adott anyagra, amelyből megépül ez a konzol, vonatkozik egy szigma megengedett érték, láthatjuk, hogy a kijött maximumunk ennél kisebb, tehát akár meg is állapíthatjuk, hogy ezen terhelések határására ezzel a keresztmetszeti mérettel megfelel a szerkezetünk, tehát a maximum feszültség kisebb, mint a megengedett érték. A feladatunk a második részében azt kéri, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mekkora lehet az F2 maximális értéke, az F1 változatlan értéke mellett, hogy a maximális keresztmetszeti feszültségünk alapján a tartunk még éppen megfeleljen, vagyis ezen maximális keresztmetszeti feszültség éppen érje el a megengedett 235 newton per négyzetmilliméteres értéket. Ezt a megfogalmazást akkor írjuk is le, tehát a szigma maximum, amely MY per Y szor ZA, hiszen továbbra is az A pontban van a legnagyobb értékem, plusz MZ per IZ szer Y-a, mikor lesz egyenlő a szigma engedettel. Ugye a változó értékünk az F2, tehát őt kell úgy megváltoztatnunk, hogy ez a feltétel teljesüljön, és tudjuk azt a kiindulási nyomatéki vizsgálatunk alapján, hogy az F2 változásával az MZ fog még megváltozni, tehát a fölírt képletünkben a változó érték ez alapján akkor az MZ lesz, minden más paraméter pedig változatlan az eddigiekhez képest, akkor ennek megfelelően helyettesítsünk be, tehát az MY az továbbra is 66 × 10^6, az inercia is maradt 7,932 ebben az irányban szor 10^7, a szálltávolság is természetesen 130, és plusz az MZ helyett pedig írjuk be az eredeti összefüggésünket, tehát az F2 szor L-et, hogy az F2-nek a maximumát keressük, szorozzuk be az L értékeivel, ami 2,2, szorozva, ugye milliméterbe kell átváltanunk, tehát az ő átváltásából fakadóan egy ezres szorzót kell odaírnunk, de ne felejtsük el, hogy a F erő is kilonewtonban lesz számolva, és azt is szeretnénk newtonban átváltani, tehát akkor az is egy további ezres szorzót jelent, tehát ez a két átváltás együtt egy 16-os szorzást fog számunkra jelenteni, osszuk el a kiszámított változatlan értékű inerciánkkal, ami 4,444 × 10⁷, és természetesen a 90-es száltávolsággal is azt vizsgáljuk, hogy ez milyen esetben fog 235-ös nagyságú feszültséget eredményezni. Rendezzük a megoldásunkat, tehát F2 maximumra. Ugye tudjuk azt, hogy az első tagunk az 108,17-es értékű, tehát akár ezt rögtön be is helyettesíthetjük az első tag helyére. Ezt a tagot rögtön vigyük is át a túloldalra, tehát akkor a 235-ből vonjuk le a 108,17-et. Maradt ezen az oldalon ugye ez a tagunk. Vigyük át az inerciát is a túloldalra, ugye akkor az ott egy szorzó tényezőként fog jelentkezni. 4,444 × 10⁷, és osszunk el egyszer a 90-es száltávolsággal, meg egyszer a 2,2 × 10⁶-onnal, és akkor számítsuk ki ezt a maximumot, 28,466 kilonewtonos lesz a megoldásuk, látjuk, hogy nagyobb lett, mint az eredeti 20-as érték, tehát a 20 helyett a 28,466 kilonewtonos erőt alkalmazunk, akkor lesz éppen az A pontban és a B pontban a megengedettnek megfelelő értékű 235 newton per négyzetmilliméteres feszültség.